Sportérték. Minden, ami sport. Játék, üzlet, gazdaság. Sportérték. Minden hétfőn az 5 órai hírek után.
Köszöntöm a hallgatókat, folytatódik a Sportérték, a Trend FM sportmagazinja, a mikrofonnál Imre Lőrinc. Itt van velünk a stúdióban Zrubesz Zsófia, sportpszichológus. Szia, üdvözöllek!
Szia!
Megérkeztek a számok azzal kapcsolatban, hogy mennyit ér egy olimpiai aranyérem, milyen jutalmazásban részesülnek ezt követően az óriási sikert elérő sportolók, és mennyit ér egy paralimpiai érem, és hát azt láthatjuk, hogy kettőszörös a szorzó, szóval az épeknél 55 millió forintot kap egy aranyérmes sportoló, a paralimpikonoknál ez az összeg pontosan a fele, 27,5 millió forint. Nyilvánvalóan itt mindenki vérmérséklete alapján eldöntheti, hogy ez mennyire igazságos, nem igazságos. Csak megnézve a legeredményesebb sportolóinkat, akkor Csipes Tamara, aki összesen 2 ezüstöt és 1 bronzérmet lapátolt össze Párizsban, ő valamivel több mint 110 millió forintos jutalomban részesült, a legeredményesebb paralimpiai úszónk Konkoly Zsófia pedig 74 millió forintot tehetett zsebre, ő 2 arany és 1 ezüstérmet szerzett. Ezek a fő számok, és a következő percekben pedig Zsófiával arról fogunk beszélgetni, hogy a pénz amúgy mennyire motivációs tényező egy sportoló számára, és mennyire tudja akár feszültségek táptalaját is adni az, hogyha vannak különböző igazságtalannak tűnő, akár komoly szorzó mentén elkülönülő összegek két sportoló között. Szerintem kezdjünk onnan, hogy azért itt az elmúlt percekben is a sportközgazdásszal arról beszélgettünk, hogy hogyan működik a magyar jutalmazási rendszer olimpiai érmek esetében. Mennyire lehet egy sormintára felfűzni a globuszt ebből a szempontból, hogy mindenhol valamiféleképpen jutalmazzák az olimpikonokat, a legeredményesebb sportolókat, vagy egyáltalán nincs semmiféle összefüggés, és adhok módon össze-vissza szerte ágazó ez a terület?
Igen, pont mielőtt bejöttem, én is elkezdtem így nézelődni, és utána nézni, hogy mik azok a különbségek, amik itt előjönnek különböző országoknál, és azt kellett észrevennem, hogy igen, valahol hatalmas pénzjutalmak vannak, valahol meg lehet, hogy szimplán az, hogy valaki képviselheti a hazáját, az egy elképesztően nagy és dicső dolog nekik, és nekik már azért is megéri, hogy kimenjenek egy olimpiára, arról nem beszélve, hogy kijutni az olimpiára maga egy hatalmas dolog.
Hát abszolút, itt gondolom a kisebb országok esetében ez még inkább fennáll, nevezetesen, hogy már az egy óriási szó, hogy tényleg ők ki tudnak jutni. Ugye volt olyan érmes is, most meg nem mondom, melyik ország sportolója, aki annak az adott államnak az első érmét tudta megszerezni.
Igen, ezek hatalmas dolgok, és ezek azok a dolgok, amik egyrészt nekik is nevet tud adni, és azért valaki, hogyha esetleg azt se tudja, hogy melyik az az ország vagy állam, akkor azért ránéz, megnézi, tehát hogy ezek hatalmas dolgok, ahogy már ugye említettem, hogy rájutnak, és akkor itt jöttek ilyen érdekességek, hogy valahol ugye, amit mondtam, hogy pénzüttatás van, és elképesztő nagy dollármilliókról beszélhetünk egy-egy érem után, valahol pedig teheneket, ezt is megtaláltam, hogy teheneket kapnak, vannak, akik lakásokat kapnak, és így folytatódik ez a lista, és tényleg nagyon érdekes volt látni azt, megolvasni azt, hogy mennyire különböző az a motivációs faktor ezáltal, ugye, ami nekik ott közrejátszik.
És vannak országok, ahol pedig semmiféle jutalomban nem részesülnek, mondjuk az olimpikonok?
Igen, tehát láttam egy-kettő olyan országot, ugye, ahol ez egy teljesen normális dolog, hogy azért, hogy valaki kijut, nyilván az a támogatás része megvan, hogy megkapják a felszerelést, esetleg kapnak valamilyen támogatást, amíg felkészülnek, megkapnak mindent ahhoz, hogy ki tudjanak menni, hogy kint legyenek, de ezen felül mondjuk, hogyha ő egy aranyérmet elhoz az országnak, ez nem jár semmilyen plusz juttatással.
Na, motivációs tényező a pénz, ez szerintem egyértelműen nem is kérdésként, hanem kijelentésként felmerülhet, de itt pláne azért egy olimpia esetében lehet, hogy a pénz, mint motiváció kicsit hátrébb sorolódik, amúgy ahhoz képest, hogy egy sportolónak a saját sportkarrierjében ez mennyire egy meghatározó tényező?
Őszinte leszek, szerintem ezt szinte lehetetlen lenne így konkrétan megválaszolni. személyenként eltér. Lehet, hogy valakinek sokkal nagyobb motivációs faktor az, hogy mondjuk el tudja indítani ezzel utána az életét, és azért ad egy könnyebbséget. Én azt szoktam mondani, hogy általában rövidebb távon ez egy elkötelezettség és plusz motivációs faktor lehet, hiszen azért nagy összegekről beszélünk így alapvetően, de hosszabb távon akár teljesítményszorongást és különböző extra nyomást tehet az élsportolóra, ami meg azért mindenki tudja, hogy nem egy jó dolog, hogyha egy, főleg egy olimpián egy extra stresszforrás kerül egy sportolóra.
Abszolút, hogyha azért kell teljesítened, hogy aztán utána megkapd a jutalmat, amiből aztán az egzisztenciádat tudod garantálni.
Igen, és azért ezt fel szokott jönni, tehát akár az olimpiáról beszélünk, akár más világeseményeken, ugye, ahol azért van valamilyen pénzjuttatás, ezek azért fel szoktak jönni nálunk is, tehát egy foglalkozás során feljönnek ezek a témák, és szerintem a pszichológusnak itt olyan szerepe is van, hogy egyrészt ezt megbeszélni, hogy az adott sportolónál vagy csapatnál milyen szerepe van ennek, illetve miután a pénzt azt inkább egy ilyen külső motivációs tényezőként szoktuk használni, a belső motivációs faktorokat, akár mint az önfejlesztés, fejlődés, a sport iránti szeretetet valamilyen szintűleg ugye egyensúlyba kell hozni, nem lehet fekete-fehér, tehát nem lehet csak a pénz, nem lehet csak a sport iránti szeretet motivációs faktor, hanem ezt a kettőt igyekszünk így egyensúlyba tartani.
Tehát akkor a te praxisodban ez egy sűrűn előforduló témakör, a pénz, hogy ki mennyit keres, hogy a klubnál ki mennyit keres, hogy vannak-e különbségek például?
Azt nem mondom, hogy ezért egy sűrű, tehát nem egy ilyen heti jelleggel szokott előfordulni, de minden szezonban és minden időszakban azért ezek előjönnek. Főleg, ahogy most meg is említetted, hogy egy csapatsportnál előfordul az, hogy csapaton belül ugye nagyon nagy különbségek is lehetnek itt a fizetések környékén. Tehát igen, ezek azért témába szoktak jönni.
Igen, hogyha már itt komolyabb bérkülönbségek, ugye azzal is kezdtük, és itt én nem tudom, te mennyire vagy egyébként ennek híve, kezdjük innen, hogy összehasonlítsuk az épek és a paralimpikonok teljesítményét csak és pusztán az anyagiak szintjén.
Őszinte leszek, szerintem ezt nem is lehet és nem is kell összehasonlítani. Teljesen más ilyen szempontból a kettő. Nyilván ugyanúgy készülnek, és ugyanúgy felkészülési időszak van. Olimpiáról, paralimpiáról beszélünk. Az, hogy ennek milyen anyagi vonzata van, ez szerintem itt a korábbiakban is meg lehet beszélve. Nyilván akár a média része, akár a gazdasági része miatt se lehet ezt így összehasonlítani ebbe a formában.
Feszültségeket viszont az okozhat, hogyha egy csapaton belül ugye nagyon nagyok a bérkülönbségek, erre már utaltál is, de van olyan vissza tudsz emlékezni olyan példára, amikor konkrétan ez egy ilyen elég jelentős lelki gondként nehezült egy sportolóra, és akár most gondoljuk egy sima, általános munkahelyre, nekünk is sokszor nehézséget okoz bemenni a főnökhöz, és megkérdezni őt, hogy hát nem lehetne egy picit emelni a béremet. Feltételezem, hogy teljesen ugyanúgy működik ez a dolog egy sportolónál is. Néha hajlamosak vagyunk túl misztifikálni őket, de ez ugyanúgy egy munkahely, mint bármi más.
Pontosan, igen, és néha ugye hajlamosak vagyunk így hősként tekinteni rájuk, pedig ugyanolyan hétköznapi emberek ilyen szempontból, mint mi, ugyanolyan problémákkal jelen esetben itt a pénzügyi területen is. Azt nem mondom, hogy ilyen nagyon konkrét letaglózó eset volt már. Volt, hogy szóba került, hogy egy csapaton belül valaki esetleg kétszer-háromszor annyit keresett, mint a másik csapattársa. De itt azért figyelembe kell venni, hogy ezek a bérek nagyon sokszor azért már letett eredmények, akár különböző ugye korkülönbségek egy csapaton belül is megjelenhetnek. Én azért azt gondolom, hogy jelenleg és manapság most már azért erre egy klub meg egy vezetőség figyel, hiszen azért konfliktusok jöhetnek ki ebből, azért azt mondom, hogy erre most már egyre kisebb az esély és lehetőség.
Mennyire érzed úgy, vagy mennyire tapasztaltad azt, hogy csapatváltások esetében a pénz az egy nagyon hangsúlyos faktor, mert mi mezei szurkolók, most hirtelen Dzsudzsák Balázs például jutott eszembe, és elnézést, hogy őt így kipécézem, hát ő természetesen így az internet népének, majd a szurkolók körében úgy vonult be, vagy az a kép él róla, hogy ő annak idején a PSV Eindhoventől szakmailag tudott volna tovább lépni nyugat-európai csapatokhoz, de, és most leegyszerűsítve, a pénzt választotta és elment Oroszországba. Szóval, hogy mennyire hangsúlyos faktora a pénz a csapatváltásoknál, vagy azért alapvetően próbálják szintetizálni a szakmai előrelépést a pénzzel, vagy azért a szakmai előrelépés a döntő, vagy hülyeség is rangsorolni?
Ez egy nehéz kérdés ilyen szempontból. Nem lehet azt mondani, hogy a pénz nem számít, hiszen azért meg kell élni, el kell tartani esetleg bizonyos esetben már ugye a családot, hozzátartozókat, bármi történhet ugye itt egy ilyen esetben. Mi azt szoktuk figyelembe venni, hogy azért egy fiatalabb sportolónál sokkal jelentősebb, hogy szakmailag még tovább tudjon fejlődni, több lehetősége legyen ugye játékra. Ez megeshet, hogy mondjuk egy gyengébb csapatba kell ezért mennie, viszont több játékperc fog ezzel párosulni, tehát itt azért az elején sokkal jobban megéri, mintsem, hogy a kispadon töltse az idejét többszörös fizetésért. Nyilván, ahogy azért mennek az évek, és tényleg felelősséget kell vállalni másokért is, ott már nyilván azért a pénznek teljesen más szerepe van, illetve, hogyha azt nézzük, nem egy teljesen szokatlan eset, hogy csapatok teljesen hirtelen csődbe mennek, egyik pillanatról a másikra, úgyhogy már amúgy a következő szezonra is alá van írva a szerződés. Tehát igen, ilyen esetekben azért számít az, hogy milyen biztonságot tud adni egy sportoló. Tehát nekik is kell ahhoz, hogy jól tudjanak teljesíteni, hogy az anyagi háttér az biztosítva legyen, bármi is történik.
Na hát igen, megemlítetted, hogy a pályafutásuk későbbi szakaszaiban járó sportolóknál ez lehet hangsúlyosabb elem, a pénz. Azért is, hogyha visszavonulnak utána, mennyire tudnak maguknak garantálni egy korábban megszokott egzisztenciát. De itt bedobnék egy másik témát, hogy nyilvánvalóan bevételekre szüksége van egy sportolóknak azután is, hogy már visszavonulnak az aktív pályafutástól, és itt nem hiszem, hogy csak és kizárólag, bár nyilvánvalóan mondjuk egy futballista olyan csillagászati összegeket keres, hogy valószínűleg még az unokájuknak is jut abból, de hogy nyilvánvalóan az az ideális modell, hogyha ők elkezdenek gondolkodni azon, hogy a pályafutásuk végeztével milyen egyéb területen, szakmában tudnak majd bevételforráshoz jutni.
Igen, és ez a pszichológiának egy nagyon fontos területe, főleg itt a sportban, hogy a pályafutás utáni életről beszéljünk, és illetve elkezdjük őket felkészíteni arra, hogy milyen is az a civil élet. Tehát nagyon sokan amúgy nem vágynak arra, hogy utána a sportba helyezkedjenek el, hanem teljesen más területen szeretnének majd érvényesülni. Viszont azt itt figyelembe kell venni, hogy most már egyre inkább kitolódik az élsportolóknak, ugye itt a kora, az életkora, tehát teljesen elképzelhető és reális az, hogy valaki 38 évesen még élsportoló, és egyik szezonról ugye a másikra, a következőre már úgymond a civil életbe kerül. És ilyenkor, akár hogyha mondjuk egy olimpiai járadékot nézünk, vagy egy jutalmat, vagy bármilyen pénzbeli juttatást, azt figyelembe kell venni, hogy ezek a sportolók valószínűleg amúgy nulla munkatapasztalattal rendelkeznek. Tehát amíg valaki lehet, hogy akár 18 évesen, 23 évesen, 25 évesen már elkezd dolgozni, tehát ott tartunk, hogy mondjuk lehet, hogy 13-15 évnyi plusz évnyi munkatapasztalata van, amit meg be kell tudni hozni. Tehát kell a sportolóknak is egy biztonságérzet, és az identitásválságot is csökkenteti az, hogyha nekik van azért egy összerakott kis csomagjuk, vagy egy járadék, ami segíti őket, hogy ez a váltás, ez a tranzit időszak azért egy könnyebben menjen, mint ezek nélkül.
Abszolút, hogy megtehessék, hogy most 3-4 évig akkor kitanulok egy szakmát, és addig nem lesz komolyabb bevétele.
Igen, már most már azért sokan ugye járnak egyetemre, tehát hogy teljesen normális az, hogy ők egyetemet végeznek mellette, csak nem helyezkednek el ugye a szakmába. Tehát igenis, néha van, hogy 38 évesen amúgy ő valamilyen gyakornoki pozícióba. Pontosan, és azért ott van már mellette a családja, és nem mondhatja azt, hogy ő most egy évig minimál bérért fog dolgozni esetleg, és az előző életszínvonalat ugyanúgy fent tudják tartani.
Ez most megütötte a fülemet, hogy sokan nem akarnak a sportágukban elhelyezkedni. Ezzel kapcsolatban valamilyen arányszámról a te praxisodból tudsz mondani, hogy ki az, aki edzőként, sportvezetőként szeretne tovább foglalkozni a sporttal, vagy teljesen más terület, és köszönöm, nekem elég volt ez a 25-30 év.
Szerintem ilyen százalékos arány nem tudnék mondani, ez lehet, hogy minden pszichológusnál más lenne. Van mind a kettőből bőven, sőt, van olyan is, aki még 21 néhány évesen egészen biztos, hogy ő amikor ezt abba hagyja, akkor valami valamilyen sportvezető lesz, edzőnek fog elmenni, menedzsernek, és amikor már úgy közelebb ér ahhoz, hogy tényleg abba hagyja, és mondjuk egy vagy két év van már csak úgy hátra az élsport karrierjéből, akkor lehet, hogy el fog azon gondolkozni, hogy én az egész életemet eddig ennek szenteltem, és minden nap lementem edzeni, és nem biztos, hogy minden nap ebbe a közegbe akar visszamenni, vagy más formába. Egyrészt lehet egy nehézség is, hogy akkor most a másik oldalra kerül, ugye, és azért ezt nagyon nehéz így feldolgozni.
Ott már nem lesz olyan kiemelkedő esetleg.
Igen, tehát, hogy vannak olyan így az ismerősi körbe is, akik tavaly még mondjuk egy OB1-es csapatba játszottak, idén meg mondjuk a stábba szerepelnek. Tehát ezt fel kell dolgozni, hogy én most nem ugrom vízbe, én most nem lépek pályára, hanem én most kintről fogom nézni, de amúgy már egészen biztos, hogyha azt mondaná neki valaki, hogy tessék, menjél, akkor ő lenne az első, aki rohanna vissza. És nagyon nehéz megélni ezeket az időszakokat, és ugye van az a másik része itt a csoportnak, aki pedig egyáltalán nem szeretne ebbe a közegbe lenni. Az is lehet, hogy a későbbiekben visszatérnek, mert azért hiányozni fog ez nekik, de kell egy kis elszakadás, mert tényleg napi nagyon-nagyon sok óráról beszélünk, egészen kiskortól kezdve, és teljesen normális, hogy mi is lehetünk egy olyan helyzetben, hogy 20 év után nem szeretnénk ugyanabba az irodába bemenni.
Még egy utolsó témát dobnék be, már nagyon elfogyott az időnk, hogy azért azt is sokan felszokták vetni, hogy nyilvánvalóan mióta Magyarországon elég hangsúlyos szerepet kapott a sporttámogatás, a sok pénz az főleg, hogyha nem feltétlenül teljesítmény alapon érkezik egy sportágba, akkor az képes azt annak a színvonalát lerontani, képes úgymond hozzászoktatni a fiatalabb sportolókat ahhoz, hogy hát ők igazából nem is az, hogy félgőzzel is duskálhatnak az anyagiakban, de nem feltétlenül van tőlük az elvárva, hogy majd akkor lesz komoly anyagiak, hogyha nagyon jól teljesítesz a pályán. Ez a jelenség nyilvánvalóan fennállhat. Mennyire érzed ezt kritikusnak napjaink sportjában, és mondjuk akkor főleg a fiatal sportolóknál, mert ott már nyilvánvalóan lehetnek akár értékrendbeli különbségek is.
Igen, azt jó, hogy felhoztad, mert szerintem egyre inkább aktuális ez a téma, és egyre inkább kell ezzel foglalkozni, hiszen már egészen fiatal kortól tényleg nagy összegeket tudnak itt keresni a sportban egy-egy jobb eredmény után akár, de vannak olyan sportágok, ahol meg ehhez nem kell külön nagy dolgot letenni. Tehát valahol ehhez kell egy mondjuk egy világbajnoki aranyérem, valahol meg elég, hogyha egy másodosztályban valaki kicsit tehetségesebb, mint vagy kiemelkedőbb, mint a többiek. Itt arra kell szerintem nagyon figyelni, hogy egyrészt ne legyen ez az összehasonlítás, illetve meg kell érteni itt az adott sportolónak is, hogyha csak a pénz miatt lesz ott, akkor ez hosszú távon egy kínszenvedés lesz számára. Tehát lemenni úgy edzeni nap mint nap, hogy csak azért vagyok ott, hogy a hónapban megkapjam majd a fizetésemet, és én azt erre-arra el tudjam költeni, az nem lesz egy kifizetődő dolog. Tehát szorongás, mindenféle negatív érzelmet, és tényleg egy ilyen negatív vonulatot fog maga után hozni. Mindeközben meg, hogyha valaki szereti, amit csinál, és beleteszi a pluszt, az meg valamilyen más formában is ki tud fizetődni, de tényleg erre figyelni kell, hogy ne csak a külső motivációs tényező legyen ott, mint a pénz, és itt azért a szülőknek is nagy szerepe van ebbe, hiszen most ugye a szülők látják, hogy mennyi pénz kerül be, nem csak egy-egy sportágban, hanem így összességében mennyi pénz folyik be ugye a sportba, és nagyon sokan ráöltetik a gyerekekre, hogy akár hogy élsportolók is legyenek, hiszen egy-egy nagyobb versenyen már mennyi mindent vissza tudnak ebbe hozni. Ez nem egy jó irány, és erre nagyon kell figyelni, hogy az elsődleges szempont, főleg fiatal korban az legyen, hogy fejlődni szeretne, szeret ott lenni, és szereti, amit csinál.
És ennyi fért a Sportérték mai adásába. Én köszönöm szépen a figyelmüket, további szép napot kívánok mindenkinek. Búcsúzik a műsorvezető Imre Lőrinc, viszont hallásra.
Sportérték. Minden, ami sport. Minden hétfőn a Trend FM-en.